Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Én Újlakról, Saros Boldogasszony plébániáról. Nagybőti időben vagyunk, négyen üljük körül ezt az asztalt, van egy láthatatlan ötödik szék is, ahol ide képzeljük azokat a Mária Rádió hallgatókat is, akik belekapcsolnak ebbe a beszélgetésbe. Tehát mind a négyünkön maszk van, éppen csak az veszi le, aki beszél. Ez jelzi azt, hogy ez a nagybőt, ez egy különleges nagybőt. Másképpen éljük meg ezt az időszakot, mint akár az előző években is. Általában tudjuk, hogy mit jelent a nagybőt, egy kegyelmi időszak, a megtérésnek az ideje, és azt is meg tudjuk mondani előző évek tapasztalat alapján, hogy mi tartozik hozzá a nagybőthöz. Az imádság, akkor maga a bőjt, mindig értelmeznünk kell, világ félreérti, és ugyanakkor pedig a jó cselekedetek. Tehát ezek azok a lelkiségi jegyek, amelyek hát a jelent életünkben is ott vannak, de mégis, hogy másképpen, mint az előző években. Másképpen, mert a világ feszültebb, a környezetünkből kapunk állandó jeleket, különösen pap, hogy imádkozzunk, értük, hogy baj van, hogy hordozzuk, viseljük gondjaik a terheiket. Tehát maga az ima élet is már olyan, hogy más, mint az előző években. Elkezdjük ezt a beszélgetést. A Mária Rádió hallgatói már szinte mindenkit ismernek itt közülünk, hiszen egy család, egy plébános egy család, meg a család egyház keretéből beszélgetünk. Akit nem ismerünk, az Végvári Péter néva, aki itt ül mellettem. Ezt őt mutatom, bár nem kell bemutatni talán, mert sokan ismerik. Aztán másik oldalon itt Harmat Péter ül velem szembe, és végül pedig, akit nagyon sokat beszélgetünk, sőt a reggeli szentmiséken is ő az, aki olvasa másmal. A Mária Rádió hallgatók ilyen minőségben is ismerik, Fejérdi Tamás. Hát, hogy éljük meg ezt a nagybőtöt? Én talán egy példával kezdem. Tegnap egy édesanyja jött, hogy beteg a fia, kórházban van, imádkozzunk érte. És hát azóta is úgy ott van a gondolatban az arc előttem. Mindig mosolyogva láttam, most kórházban van, nehéz körülmények között. Nem tudok megszabadulni szinte ettől a gondolattól. És hát belesződik nem csak az imáimba, hanem a gondolataimba is. Megpróbálom viselni a családnak a terhét ilyen módon papként, kicsit távolról. Másképpen élem meg a bőjtöt is. Elhatároztam, hogy megpróbálom mindenkinek odaadni azt, ami neki jár, amit tartalékaink vannak. Négy nem pénzre gondolok elsősorban, más egyéb dolgokról megpróbálom megkeresni azt, hogy kinek van rá szükség és odaadni, és hát ezzel összefügg igazából a nem csak a jó cselekedet, hanem a bőjt is, mert nagyon sok időt vesz igénybe, és hát majd másról le kell mondanom, ami szintén fontos ahhoz, hogy ezt átgondoljam, újra gondoljam. Hogy éljük meg akkor ezt a bőjtöt először? Hogy is van közöttünk, akkor így ezt a mikrofotonat teszem elé.
Köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit. Végvári Péterné Éva vagyok. Hát számunkra, a mi családunk számára most tényleg különösen nehéz ez a nagy bőjt, mert elvesztettük édesanyámat, aki szép hosszú időt töltött velünk, és tudtuk, hogy beteg, de mégis nagyon váratlanul ért bennünket a távozása. És itt a járvány idején különösen nehéz, és még jobban átérzem azoknak a sorsát, akik ilyenkor kerülnek kórházba, és ugye nem látogathatják a hozzátartozók, és sokszor úgy mennek el a szeretteink, hogy igazából nem tudtunk elbúcsúzni tőlük, mert váratlanul jönnek az események, hirtelen kell kórházba menni, és ez hát különösen nagyon nagy fájdalom. Ilyenkor jobban átérzi az ember azt, hogy mit jelentett tényleg Jézus szenvedése is, és hát hozzá tudja kapcsolni talán a saját fájdalmát, és erőt ad ez számára. Hát igen, tehát a nagybőti időszak mindig valóban, ahogy Ferenc atya is mondta, egy lehetőség az ember számára, hogy átértékelje az életét, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem, és elengedje azokat a dolgokat, amik nem lényegesek, és tudjon jobban koncentrálni arra, hogy mi fontos számára, jobban észrevegye a körülötte élőknek a fájdalmait, megértse jobban, és tudjon segíteni rajtuk. Mind a családban, mind a plébánián, vagy akár munkahelyen, vagy még tágabb környezetben tudjon úgy tekinteni a körülötte élőkre, bármilyenek is azok, hogy meglássa bennük Krisztust, és így jobban tud nekik segíteni.
Köszönjük szépen ezeket a nagyon mély gondolatokat. Az előző években előfordult az, akár velem is, de gondolom mással is, hogy ha elkezdődött a nagybőt, akkor hát kellett törni a fejünket, hogy hát mi is a megtérés. Hogy egy olyan vidámabb életkorban az ember, vagy gondok, problémák nélkül nehezen tud azonosulni azokkal, akik terheket hordoznak. Én azt hiszem, ez az idő, ez nem jelent ilyen szempontból nehézséget. Annyi a gond, annyi a baj, hogy nem kell azon törni a fejünket, hogy hát milyen önmegtagadásokat végezzünk, vagy kikért imádkozzunk. Maga a légkör, maga a környezet olyan, hogy szinte pillanatokról pillanatra adja a lehetőséget, hogy kire gondoljunk, kiért imádkozzunk, és kinek próbáljunk valamilyen formában segítséget nyújtani.
Igen, hát a nagybőjt ugye minden évben visszatér, és azzal kezdeném, hogy kicsit összehasonlítva az adventtel, hogy valami mégiscsak egészen más lelkisége van, és amikor én nagybőtre gondolok, vagy nagybő belépek, akkor lehet, hogy én túlságosan, hogy mondja, optimista, de én mindig a húsvét felé tekintek. Tehát a nagybőjt a maga szigorúságával ezt használhatom, illetve arra koncentrálva, hogy tényleg megtérjünk és Istenhez forduljunk. Mégis ott van az öröme, a húsvétnak az öröme, és idén különösen azt gondolom, az a reménység él bennem és családilag bennünk, mert most már egy éve nagyjából a nagy családtagjával nem tudunk úgy találkozni, hogy szeretnénk. Tehát ebben a nagybőtben az a reménység ott van előttünk, hogy hát a húsvétra már újra találkozhatunk. Tehát ez egy ilyen felkészülési időszak, és egy reménnyel teli időszak, és ilyen értelemben a nagybőjt egy jól vállalható, vagy hogy mondjam, tehát minden önmegtagadásával és nagybőjti imádságaival bőjtje együtt egy ilyen egy nagyon reményteli korszak. Gondolom, hogy és sok mindent lehetne még mondani arról például, hogy ez az elmúlt egy év, ami ugye az előző húsvét időszak előző nagybőjt már belelógott ebbe a járványos időszakba, milyen gondolatokat indított el bennünk. Én sosem fogom elfelejteni Ferenc pápának azt a drámai nagypénteki, vagy nem nagypénteki, előző péntek imáját, ahol ugye belénk égett az a kép, ahogy azon a bizonyos fából faragott feszületen fut végig Krisztus kezén, és csöpög le a víz, mintha vér volna. Szóval azt gondolom, hogy előttünk van az egész, és mégis a remény. Igen. Számomra a remény.
Köszönjük ezt az összehasonlítást, az adventnek és a nagybőjtnek az összehasonlítását, de a két időszak, egyelmi időszak, a megtérésnek az ideje, de mégis azért a kettő más. A húsvét feltámadás örömhíréig a kereszten átjutunk el. A megszületéssel kapcsolatban más tapasztalataink vannak. Már az eszünkkel tudjuk, hogy a húsvét az ünnepek ünnepe, tehát a legnagyobb ünnep. Jézus a kereszten mutatta ki irántunk legjobban a szeretetét. A karácsony mégis valahogy mi keresztények meghittebben ünnepeljük, mert kötődik egy gyerek születéséhez. Ugye a feltámadás az a hitünknek a titka. A szenvedés és a halál az meg ott van közöttünk. És bár mi mind a két időszak a megtérés ide, de mondom, a szenvedést azt sokkal jobban átéljük így Nagybőjtben, és ezért én úgy érzem, hogy talán a gondolataink is, hát nem csak mások, talán egy kicsit mélyebbek is ilyenkor húsvét előtt, mint karácsony előtt. Karácsonykor az örömre készülünk itt is, de ez az öröm az a nagyon mély hitből fakadó öröm, amit majd egyszer az örökké valóságban fog megtapasztalni. Addig hiszünk benne, és addig tényleg minden örömünknek a végső oka és forrása Jézus föltámadása, de ott van a hitünk, és ott van a reményünk. Nagyon sokszor ezt így nem tapasztaljuk meg a hétköznapi küzdelmeinkben. Csak a fájdalmat, csak a szenvedést. És nem véletlen az, hogy ha bemegyünk egy templomba, akkor igen, hát látunk, a mi templomunkban különösen is a Sarlós Boldogasszony templom karácsonyra emlékeztető képeket, de a keresztút mindenhol ott van. A feszület mindenhol ott van. És nem tudunk olyan irányba nézni, akár ebben a szobában is mindenhol feszületeket látunk. És nem csak azért, mert ez egy szokás, hanem mert az élethez vagy hozzátartozik a szenvedés. És ezt nem lehet letagadni, nem lehet valahogy úgy gondolni, hogy hát úgy élek, mintha nem lennének problémáim. Nem. A világ az a bűntel által megsebzett világ. Ebben benne van a szenvedés. Nem lehet kisöpörni, kidobni, letakarni. Nem. Hozzátartozik az életünkhöz. Hogy Jézus is értelmet adott a szenvedésének, a kereszthalálnak, úgy nekünk is értelmet kell adni. Saját egyéni kereszthordozásainknak is, és annak is, hogy a másik ember keresztjeit hordozunk, viseljük.
A Nagybőjtben van a bőjt. Hát én a 70. életévenben vagyok, de jó Istennek hála, ezt a bőjtöt én még betegségeim ellenére tudom teljesíteni, és teljesítjük is feleségemmel együtt. Az imádságban már egy nagy, ebben a nagybőjtben egy kicsit újabb cél is van, a közös imádság erősítése. Ami pedig az adakozást illeti, az nekünk egy sokkal szélesebb kérdés. A négy gyerekünk már felnőtt, többen közülük ugye a saját családjukkal élnek, unokáink vannak. Ugye itt a kérdés, hogy most pont ez alatt a nagybőjt alatt fogunk eljutni oda, hogy a vakcina, amit kapunk, védetté tesz minket, tehát újra személyesen is kapcsolódhatunk hozzájuk, hogy alakul most az, hogy mit segítsünk nekik az unokákkal. Hát ott azért kicsik vannak, ugye 4 hónapos gyerek, meg 2 éves, meg ilyenek. Hát rászorulnak a támogatásra. Ugyanakkor nekem személy szerint az egy nagy gond, hogy hát vannak ennél ilyen felnőttesebb feladataim, vagy hogy is mondjam, olyan feladatok, amiket valószínűleg el kell vállalnom, akkor is, hogyha nagyon nehéz. Régen, fiatalként úgy fogalmaztam, hogy igen, foglalkozni kell azzal, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Hát most már nem leszek nagy. Sőt, ez már régóta így van. Sőt, éppen az ellenkezővel kell foglalkozni, hogy hát megidősödtem, hát a feladatokat, bizonyos dolgokat abba kell hagyni. Ugyanakkor vannak olyan feladatok, nemrég halt meg Fehér Anna nővér. És hát az egyik az feladatok, amiket ő ellátott, az igen sokfélék voltak, és hát az egyik területében én voltam a jobb keze, és hát ott most egyszerűen beláthatatlanul nagy feladatokat kellene elvállalni és csinálni. Hát majd meglátjuk.
ha a keresztút egyes stációin elmélkedünk, akkor ott felfedeztük, hogy azt, annak többféle vonulata is van. Az egyik a magához a kereszthez kötődik. Jézus vállára veszik a keresztet, aztán teszik a keresztet, aztán háromszor elbukik a kereszt alatt, aztán keresztet szögezik, aztán leveszik a keresztől, akkor már meghalt. A másik ilyen vonulat a titkok közül, vagy a stációk közül, titkok is azért, az pedig a találkozások. Éppen a napokban elmékeztem ezen, hogy milyen típusú találkozások jellegzik meg a keresztutat. És azt úgy próbáltam is átgondolni, átelmékedni egy kicsit az én életemre is vonatkozóan. De hogy amikor Jézus találkozik ugye azzal a cirénei Simonnal például, hogy az milyen épp találkozás lehetett. Cirénei Simon leveszi a válláról a keresztet, pontosabban átadják neki. És akkor Jézus megy kereszt nélkül, de látja, hogy az az ember, aki a mezőről jön, feltetően fáradt. Ugye nem tudjuk azt, hogy milyen nehézség problémái vannak, még az őt keresztjét is hordoznia kell. Hogy nagyon sokszor tapasztaljuk a környezetünkben azt, hogy igen, ha én úgy tudom levenni a saját keresztemet, hogy másik átveszi tőle, vagy nem is én veszem le a vállamról, hanem mások leveszik, és odaadják egy másiknak. Ez is egy fájdalmas dolog. Nem fizikai fájdalmat jelent, hanem lelki fájdalmat, hogy most az a másik hordozza helyettem, amit tulajdonképpen nekem kellene. Ez is egy ilyen döbbenetes dolog, amit ilyenkor, ilyen járvány sújtotta időben az ember egészen másképpen él át, vagy tapasztal meg. Aztán a másik, ugye a Veronikával való találkozás, az is olyan különleges találkozás azért, hogy Veronikától elfogadja egy együttérzést. Szelíden letörli az arcát. Biztos egymás szemébe is néznek közbe. Ilyen is van, amikor az ember találkozik valakivel, és anélkül, hogy elmagyarázná, elmondaná azt, hogy milyen gondja és problémája van, fölszakadnának a sebek, oda jön valaki, és szelíden megérinti őt. Kedvesen, szelíden rátekint. Aztán ugye ott van a siránkozó asszonyokkal való találkozás, az egy más típusú találkozás, ott annak is nem nagyon örül. De bár lehet, hogy kifejezik az asszonyok azért a fájdalmukat, de ott az egyik magyar fordítás szerint, hogy siránkoznak. Azt meg nem szeretjük, hogyha rajtunk siránkoznak. És akkor is mondja is azt, hogy magatokat törődjetek, ne velem foglalkozzatok, hogy az együttérzésünk kifejezés az ne egy ilyen siránkozás legyen. Mert azzal a másiknak fájdalmat okozunk, hanem olyan szelíden, olyan tapintatosan, hogy ezt Veronika tette. Még az is egy gyönyörű gondolat, hogy megőrizte azon a leplen, ugye Jézusnak az arcát. Mert találkozunk Jézussal, akkor persze nincs kezünkbe egy olcs, amivel letörölnénk, de ha úgy bele tudunk tekinteni lelkileg a Jézusnak a szemébe, akkor azt a pillanatot azt őrizzük magunkban, vagy ezt az arcot azt őrizzük magunkban. Tehát érdemes ilyen szempontból is így átgondolni, átelmékeni, és hát a negyedik állomás ugye azzal kezdjük, de hát azért az a végén van, tehát amikor Jézust keresztre feszítik, amikor találkozik ugye, az édesanyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az milyen érzés lehet, mert az egy olyan természetes dolog, amikor egy gyermek az édesanyjának az ágyánál van, vagy próbálja viselni a keresztét, vagy látja az ő szenvedését. De amikor fordított a helyzet, tehát amikor egy édesanyja látja a gyermekének a szenvedését, megpróbáltatását, az micsoda szörnyű dolog lehet. Ugye a mi családunkban is régen volt ilyen, és a nagymamám az nagyon sokáig élt, 90 éves korában halt meg, és az egyik fia az egy pár évvel, nem sokkal, egy-két évvel korábban meghalt. És hát az is egy rettenetes érzés lehetett. Nem beszélt róla, de akkor bele gondoltam az ő helyzetébe, hogy nagyon nagy fájdalmat érhetett át, amikor látta, vagy hallotta pontosabban ő fia szenvedés. Nem akartuk megmondani neki, de megérezte.
Igen, én is hasonló dolgokra gondoltam pont, és tegnap este, amikor mondta Ferenc atya, hogy szeretné, ha eljönnék erre beszélgetésre, otthon elmondtam, és hát 4 gyermekünk van nekünk is, de a legkisebb, a 20 éves fiam él már csak velünk, mert a nagyok már szintén családosak. És érdekes dolgot mondott, hogy ő miről beszélne. És pont a szenvedést emelte ő is ki, hogy fiatalkora ellenére megdöbbentett, hogy így átérzés, és így gondolja, hogy minden eredményünk tulajdonképpen, amit igazán meg tudunk becsülni és értékelni, az szenvedések árán jön létre, vagy születik meg, hogy nem lehet ezt megúszni. Tehát, hogy ami olyan könnyen a kezünkbe pottyan, azt nem is tudjuk úgy értékelni. És van ennek jelentősége. Tehát amit úgy átszenved az ember, megküzd érte, az sokkal nagyobb értéke van, és jobban meg tudjuk becsülni. Ugyanakkor valóban én is a reményre tekintenék, hogy nekünk hívőknek valóban a minden szenvedésen túl valahogy erőt kell vennünk magunkon, és távolabb tekinteni, hogy ez egyszer, ennek van értelme, és ennek egyszer vége lesz, és vár ránk valami, amiben hiszünk. Az elhuntjainkkal is hiszük, hogy találkozni fogunk, és újra együtt leszünk majd. Talán ennyi, amit most...
Most, amikor Éva, ugye a fiára hivatkozott, aki a szenvedést említette, hogy szenvedés jutott az eszébe. Lehet, hogy egyszer mondtam itt a Mária Rádió beszélgetésén belül, amikor középiskolai tanár voltam, akkor az eukarisztiáról beszéltem, és mondtam, hogy többféle megközelítése is van, de az egyik az áldozati megközelítés, a másik meg a lakoma. És a mai embert azt, hát úgy tűnik, hogy majdnem ugye a lakoma jobban érdekli, vagy legalábbis a zsinat utáni teológia az eukarisztia lakoma jellegét jobban kiemelte. És kezdtem nekik mondani, hogy hát tudjátok, ti még fiatalok vagytok, nem biztos, hogy sok tapasztalatotok van a szenvedésről, én is először így a lakoma oldaláról közelítem meg. És akkor emlékszem, hogy az egyik lány felállt, azt mondja, hogy miből gondolja azt, hogy mi nem tudjuk azt, hogy mi a szenvedés, mi nagyon jól tudjuk. És nem a saját nevében beszélt, hanem a közösség nevében, azt mondja. És ők kérték meg kifejezetten, hogy először az eukarisztiának az áldozati jellegéről beszéljünk. És az is érdekes, hogy egy 20 éves fiú is, amikor tanácsadott az édesanyjának, akkor azt mondja, hogy erről az oldalról közelítsük meg.
Igen szokatlan nekem még hallgatni a saját gyerekeimet. Jó Istennek hála, ezek hívő gyerekek, és hogy ők mit fogadnak meg új év Nagybőjtben, hogy ők mivel foglalkoznak Nagybőjtben, ez ugye nem mindig derül ki, de ha kiderül, akkor mindig... Olyan friss, olyan, ha rossz szót mondanék, azt mondanám, hogy modern, de nem modern, hanem fiatalos. Tehát a modern szót itt azért nem szeretjük, mert ugye lehetne bőjt helyett vegetáriánus diétát mondani, meg egyébként nem erről van szó, egyáltalán nem erről van szó, hanem ők már, csak az a baj, hogy ezeket nehéz talán nem is szabad elmondani. Szóval a fiatalok jók.
Igen, és a fiatalok tudják, hogy mi a szenvedés. Annyi a megsebzett család környezetikben, vagy ők is abban élnek, vagy hogy ha valaki nyitott szemmel él, és mondom, nem ködösíti el a látását, vagy nem tompítja el a szívének a fájdalmát, vagy mesterséges úton, állandóan mobila játszik, vagy televíziót néz, vagy esetleg valami más szenvedélyt él át, akkor találkozik ezzel, és nem is szabad megfutamodni ettől, sőt, nekünk felnőtteknek is kell erről beszélnünk. És nagy hibát követünk el az, hogyha csak általánosságban beszélünk, és nem a saját életünk megtapasztalásából indulunk ki. Mert akkor egymáshoz is közeles kerülünk, másrészt pedig, hogy jobban átéli azt a misztériumot, ami hitünknek az alapja, hogy Jézus értünk, halt meg a kereszten, és értünk támad fel, hogy az Szent Pál apostolnak olyan nagy élményt jelentett, amikor ezt megfogalmazta önmagára, és szinte felkiált, amikor a levelében ezt többször is kifejezi.
Igen, érdekes, hogy így összeáll a kép, mert ugye elhangzott a közös ima, meg a szenvedésnek a jelenléte, és mondhatom, hogy megint csak az egész elmúlt évre is gondolva, meg a mostani nagybőtre is, hogy ugye most már csak ketten vagyunk otthon, hiába nagy a család, a közös imának az egyik nagyon mélyreható elemévé vált minden nap 3 órakor elmondani a fájdalmas az Isten irgalmasság Rózsa füzérét, az ugye Szent Fausta nővér keresztül, ahol ugye Jézus fájdalmas szenvedéséről van szó, és a közös ima is ennek a irgalmasság Rózsa füzérének az elmondása, ami egyébként meglepően rövid, mégis annyira mély és hosszúnak tűnik, ez nagy mértékben hozzásegíti az embert ahhoz, hogy jobban át tudja érni a Krisztusnak az áldozatát, a megváltásunknak a, hogy milyen drága volt. És közben ez az ima, ez ugye mégiscsak arról szól, hogy valamennyiünkért, az egész emberiségért. Szóval nagyon azt gondolom, hogy ez mindenkinek csak ajánlani tud, mert annyira szép és mély, és a napnak megadja ugye egy megállást ad a napba, és ad egy újraindítási lehetőséget, már egy olyan lelkiség, amely benne van, hogy igen, megváltottak vagyunk, de nem ingyen, nagyon sokba került. A másik ilyen dolog pedig, amit a bőjtel kapcsolatban mondanék, ugye nem bonyolodva bele abba, hogy most mi az igazi bőjt, hogy hogyan működik, hogy azért érdekes dolog ez, mert mindig van egy, tehát azért a kísértő ott van, tehát a böjtös napokon, hogy a böjt kérdezi, mindig van egy olyan kis olyan dolog, hogy figyelni kell, hogy hopp, na ez tényleg így van, és a böjtnek talán egyik legfontosabb része legalábbis számomra, hogy nem az, hogy mitől tartóztatom meg magam, vagy mitől nem, hanem az, hogy mindúttalan benne van az, hogy ezt miért, tehát ki, miért, és milyen hálából, és milyen lelkiséggel csinálom, de tulajdonképpen ilyen emlékeztető funkciója is van a böjtnek, egy felkészítő funkciója, meg ugye, amit szoktam így mondani, nem tudom, hogy más szokta-e használni ezt kifejezést, a böjt egy kis meghalás azért végül is, tehát valamiről lemondunk, és önként, tehát nem, nincs benne semmi kényszer, odaadjuk magunkat, egy picikét talán így hozzá, próbálunk hozzájárulni, hát az áldozathoz nem tudom, de valami ilyesmi érzése is van az embernek ezzel.
Tegnap előtt itt a plébánián tartottam online módon bérmálkozóknak ittant, és kérdezgettem tőlük, hogy mi a böjt. És hát nagyon jó példákat mondtak, de mégis azért segített neki kellett, hogy megfogalmazzák, akár maguk számára is, hogy a böjt az nem egyszerű önmegtagadást jelent. Az önmegtagadás az nem egy vallásos fogalom. Önmegtagadást lehet végezni sok minden célért. Hogy valaki karcsúbb legyen, valaki egészségesebb legyen, hogy megmutassa azt, ugye, hogy neki milyen erősek az akarata. Ezek a mai világban jelen vannak, sőt, tehát ezt hirdetik is különféle formákban, de ennek az indítéka nem a szeretet, illetve az önszeretet. Hogy én ismertebbé váljak, hogy én karcsúbbá váljak, hogy én jobban meg tudjak felelni annak a környezetnek, amiben élek, vagy a társadalomnak valaki olyan szerepben van. A böjtnek az indítéka az mindig a szeretet, és az lehet az Isten szeretete is, amikor Jézus hát szenvedésére gondolok, és hogy akkor végzem a keresztutat, akkor vele azonosulok, és ugyanakkor pedig a másik ember szeretete is. Tehát a forrás mindig a szeretet. És lehet, hogy belénk is rögződtek talán fiatalabb korunkban olyan dolgok, hogy én most erről lemondok. De ha megkérdezem önmagamtól, hogy miért mondok le, akkor nem tudok rá választani, mert megszoktam, mert ez hozzátartozik a bőthöz. És át kell gondolnunk ezt, mert különben egy olyan nyűg lehet, amit tehát magunkra veszünk, és igazából nem találjuk az értelmét. Csak az, hogy hát megmutatom azt, hogy én képes vagyok arra, hogy valamiről lemondjak. Éppen napokban gondolkoztam el valamin, hogy úgy volt, hogy lemondok rá, aztán azt gondoltam, hogy hát arra nem mondok le, de más formában gyakorlom a bőtöt, valakinek odaadom azt, amit esetleg megettem volna, de helyette az én eszek valami mást, mert az egy önmegsajnálatás lenne, és az meg nem visz előre se engem, se mást. Úgyhogy nagyon sokszor észrevettem az elmúlt időben, most is fönáll a veszély, hogyha ha kevesebbet teszem, akkor ingerült vagyok, vagy feszültségben élek, és akkor ha valaki jön, ugye akkor az a feszültség szikrázik ki belőlem, és sokkal nagyobb a kár tulajdonképpen annak, hogy én nem eszem, mert nem tudom feldolgozni. Tehát ha a szeretet indít, akkor meg tudom magyarázni azt, hogy miért teszem, és akkor de hogyha csak magamra veszek valami formát, amire úgy gondolom, hogy hasznos, vagy amit esetleg elvárnak tőlem, annak, és nem tudom megmagyarázni ennek az értelmét, akkor sajnos lehet a bőtnek egy, vagy önmegtagadásnak egy ilyen kiszikrázása is, vagy kisugázása is. Tehát tudatosan kell fölvenni a keresztjeinket, és össze kell kapcsolni mindig a szeretettel. Ha összekapcsolom a szeretettel, akkor nem fogok eltévedni. Akkor nem rugok mellé. De ha ettől elszakad, akkor tényleg végezhetek olyat, ami mások számára se szimpatikus, és számomra meg kifejezetten káros lehet.
Igen, erről mi is beszélgettünk többször már így a családban, és a gyerekeim úgy fogalmazták meg, hogy mindenkinek magának kell megtalálnia azt a bőti formát, azt a lemondást, ami valóban így, ahogy Ferenc atya is mondta, hogy nem káros mások számára, mert olyan fogcsikorgatva csinálom, hogy utána dühöngök, mert nem tudom magamat tűrtőztetni, hanem tényleg a szeretetből, és utána tovább tudom adni ezt a szeretetet, és olyan formában tudok akkor működni, létezni, hogy ez átsugározzon, hogy én azért mondtam le valamiről, hogy nektek esetleg jobb legyen. Most egy nagyon buta példa jutott eszembe, hogy a gyerekek kamaszkorban szeretik ordítva hallgatni a dübörgő zenét, és akkor mondjuk nagybőjtbe azt mondta a fiam, hogy jó, tudom, hogy ti nem szeretitek, akkor most erről lemondok, és nem fogom.
Már a dübörgésről, vagy az
a dübörgő zene hallgatásról, igen. Hát ez csak egy ilyen kis egyszerű példa. Igen, tehát mindenkinek magának azt hiszem meg kell találni azt az utat, ami célra vezető és olyan lemondás, hogy gyümölcsöző.
Mondhatunk erre példát, biztos a saját életünkből is, de azt elvárni a másiktól, hogy azt az utat járja, amit én, ugye, vagy egy pap, vagy egy szerzetes, ezt nem lehet elvárni. És ez összefügg tulajdonképpen a lelkiséggel is. A utóbbi időben sokat beszélek lelkiségekről, és ugye azt mondjuk, hogy minden lelkiséget, amely egy életformához tartozik, meg kell szentelni. De ez a megszentelés, ez nem ugyanaz, vagy nem ugyanolyan. Tehát van egy sajátos világi lelkiség, azon belül van egy az idős embereknek a lelkiség, akkor vannak olyan lelkiségek, amik nehéz fizikai munkához kötődnek. Például az is egy másfajta lelkiség. Az életformából fakad ez. És ennek megfelelően kell megtalálni a helyes bőjtölést is. És nem akár szenteket is utána az olyan terreket magunkra venni, ami aztán senkinek nem válik a javára.
Évának a fiával való története azért igen pontosan leírja a bőjt lényegét, hiszen az a srác nem csak egyszerűen lemondott a bömbölős zenehallgatásról, hanem szeretetből tette, és tudta, hogy kit szeret ezáltal, az ő édesanyját, hogy ha nem bömbölteti. Valahogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ugye ez körülbelül ugyanaz, mint amikor egy unokámmal megyünk fel egy ilyen köves területen, fölfele kell gyalogolni, ő legszívesebben játszana itt a kövekkel, de azért az én kedvemért, mert engem szeret, ezért jön velem fölfele. Lemond arról az élvezetről, hogy akkor most haigálja azokat a köveket. De a bőt azért ennél több. Szóval Jézus szavai alapján ugye ez csak bőjtel és imádsággal megy el. Ez azt is jelenti, hogy a bőjt egyfajta hatalmat ad. És egy nagyon furcsa lelki tanácsot kaptam egyszer, hogy vigyázzunk a bőjttel, hogy maradjunk alázatosak akkor is, amikor a bőjt után a hatalommal gőgösek is lehetnénk. Kerüljük el ezt. Ez egy lelkileg elég bonyolult gondolat, hogy a bőjt nyomán nyert hatalomra ne legyünk büszkék és gőgösek, hanem maradjunk alázatosak.
Igen, hát ehhez túl sok mindent már nem nagyon lehet hozzáfűzni, valóban ez így van. Még annyit talán lehet így magyarázatképp hozzáfűzni, hogy ez a hatalom ez onnan is keletkezhet, vagy hogy mondjam, hogy a bőjt azért megmutatja saját magunk fölött, ami a legnehezebb. A saját magunk fölött tudunk valamit tenni, vagy magunk fölött is van hatalmunk, hogy így mondjam, a furcsa kifordított képpel, akkor nyilván ettől jöhet az erő. És hát igen, nem véletlen, ugye, hogy a medzsugorjai jelenésekben is összűzanyánk az imádságot és a bőtöt nagyon is az öt köves között, a fontos kövek között tartja, mint Dávidnak a paritjáiban levő kövek ugye a gonosz ellen. Igen, ez egy rendtentetesen nagyon erős eszköz, hogy így mondjam, és engem is megdöbbentett, most Péter mondott, hogy ezzel akár vissza is lehet élni, de való igaz, hogy az ember elkezdhet olyan helyzetekre, hogy jaj, de jó, hogy sikerült, és akkor nekem ez is megy, és az is megy. Az biztos, hogy ez a nagybőjti idő, ami végül is egyszerre hosszú, és nem túl hosszú, mert azért a 40 nap az mégis, tehát még mindig tart, most kezdődött ugye hamaz összeadás, aztán még egy darabig el fog tartani, tehát a vasárnapokkal, amelyek meg is szakítják, meg nem is, szóval újabb lendületet adnak, tehát ez egy jól kitalált dolog, ezt akarom mondani, a 40 nap, ez valahogy tényleg kell lenni ahhoz az embernek, hogy ezek a dolgok úgy igazán hassanak.
És az is azért fontos, hogy ezekből a bőjtnapokból a vasárnap ki van véve.
Igen.
Ki van véve, mert úgy bőjtölünk, hogy tudjuk azt, hogy Jézus áldozatát a mennyei elfogadta, vagy ha elfogadta, és megdicsőítette.
Ez az a húsvét, amit már látunk.
Igen, ezt elővételezzük mindig, minden vasárnap az húsvétnek az örömét. De ez is nagyon fontos, hogy nem egy olyan monoton valami, hanem a reményünkből fakadóan előrevételezzük azt, hogy a Jézus föltámadt. Nem csak szenvedett értünk, hanem a mennyi atya föltámasztotta őt. Most, amikor így gondolkoztam azon, hogy életemnek vannak olyan pillanatai, vagy voltak, amikor ugye a bőtöt úgy mélyebben átéltem, a 2005-ben betegett meg az édesanyám, még abban az évben meg is halt, valamikor így február táján. És akkor a patronában voltam, itt tanár, keveset beszéltem róla, de azért, hogy a nővérek fölfedezték azt, hogy hát kevesebbet teszem. Ott reggeliztem, ott ebédeltem, ott vacsoráztam. És úgy esett, hogy nagycsütörtökön operálták anyut. És akkor már talán szerdán se ettem, nem vettem észre, hogy a nővérek figyelnek. És aztán ugye nagycsütörtökön, amikor operálták, akkor megint nem ettem. És emlékszem, hogy nagy péntek volt, és bementem valamiért, már nem tudom miért, nem is, talán nem is enni a nővérekhez, és ott összefutottam egy nagyon kedves nővér, Olivia nővérnek hívták, és akkor azt mondta, atya, most üljön le. Rám parancsolt. Volt egy nagy tálal, nem tudom, lencsefőzelék volt. Vagy mi, azt mondja, most a jelenlétemben ezt tegye meg. De nagy péntek volt, de ő látta azt már az előző napokban is, hogy, vagy ész, már beszéltek is róla szerintem a nőirek, hogy rám vigyázni kell, ugye, mert azt mondtam, hogy az anyut operálják. Azért ajánlottam fel aztán a szentmisét. Tehát ezt csak azért mondom el, mert hogy mások válláról is le lehet venni a terhet. Tehát úgy érzem, hogy valaki, tehát Böjtől idézőjebben megsanyargatja magát, természetfölötti szempontból lehet, hogy még a szeretet is vezérli, de ő nem tudja kívülről önmagát látni helyesen, hanem egy belülről küzdelmeket vív, akkor megtehetjük azt, mint ahogy egy időszerzetes nővér levette vállamról ezt a terhet. Tehát megtehetjük azt, hogy segítségért vagyunk a másiknak, és elmondjuk azt, hogy ne ilyen formában csinálja. Lehet másképpen is. És akkor leveszünk róla egy terhet. És ezzel meg lehet akadályozni azt is, hogy valaki esetleg aggályossá váljon. Tehát nem, akkor már 60 éves voltam, tehát nem rám volt ez jellemző, de egy fiatal alkalmaz, akiben úgy kialakulnak most még ezek a vallásos érzületek is, meg a vallásosságnak különböző megélt formái, akkor adhatunk tanácsot neki, hogy ne ilyen formában tegye, hanem valahogy másképpen, és akkor a szeretetét ezáltal még jobban ki tudja fejezni az iránt, aki ezt a terhet vállalja. Lassan lejár az időnk, és egy-egy gondolatot talán még a végére, ami összefoglal is egy kicsit az eddig elmondottakat, vagy még szempontokat adhat a tovább gondolásra, így már a rádió hallgatói számára. Van egy-egy ilyen gondolatunk, akkor ebben a két percben még elmondhatjuk.
Igen, talán ami most Ferenc ugye beszélt róla, nagyon fontos az egymásra figyelés, hogy észrevegyük a másikról, akár csak pici jelekből, mert nem panaszkodik, nem mondja el a bánatát, és ha más nem, azzal tudunk segíteni, hogy meghallgatjuk, mert azt gondolom, ez nagyon sok mindenben jelent segítséget. Én ezt talán itt a plébánián is megtapasztaltam, és igyekszem is, mert sok mindenben nem tudok segíteni, egyrészt időm nincs annyi, de hogyha valaki jön, mindig igyekszem meghallgatni legalább, és pár jó szót mondani, és úgy tapasztaltam, hogy jelent segítséget a számukra.
Pláne így, hogy most leginkább bankrabló felszereléssel, maszkkal találkozunk, nagyon nagy jelentősége van annak, hogy mégis észrevegyük. Hogyha ha a más segítségre szorul, így sokkal nehezebb észrevenni, de próbáljuk meg.
Nagyon fontosnak tartom, hogy élünk ezzel az ajándékkal, amit a bölt jelent, mint lehetőség, és nagyon-nagyon hiszek az ima erejébe. Azt tudom mondani, hogy a nagy bölt az imádságnak egy különleges időszaka, éljünk vele.
Köszönjük szépen a beszélgetést, megköszönjük a Mária Rádió hallgatónak előre is, hogy hát hallgatták ezt az elmélkedést, ugye a bőtről, és reméljük, hogy minnyájan kaphattunk olyan gondolatot, ami az előttünk álló nagybőjben hasznunkra válhat, és a nagybőjt végén visszatekintve erre a kegyelmi időszakra elmondhatjuk azt, hogy mind Istenhez is, mind egymáshoz is közelebb kerültünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Családegyház. Beran Ferenc atya családpasztorációs műsorát hallották. Mária Rádió.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! Az új esztendőben Nagy örömünk volt januárban megünnepelni a rádió 15 éves fennállását. Nagyon gyorsan eltelt ez a 15 esztendő. És belegondoltam abba, hogy ez a 15 év az isteni gondviselés megtapasztalásának az évei voltak. Hiszen, amint jól tudjuk, a rádióban nincsenek reklámok, nincsenek külön bevételek, teljes mértékben az adományozókra van bízva. És ez azt üzeni számomra, hogy nagyon sok jó szándékű, jó akaratú ember van ma is országunkban, akiknek fontos az, hogy a jó hír Máriának a rádiója eljusson sok-sok helyre. Nem is tudjuk, hogy kit mi fog meg, mikor érint meg valakit egy mondat, egy tanúságtétel, vagy éppen az imádság. Ez a rádió igen sokat imádkozik. És lám, itt van a gyümölcse, hogy még mindig megvagyunk, és nem, hogy csak megvagyunk, hanem egyre több újabb helyen nyílnak stúdiók, egyre több olyan hely lesz, ahol hallgathatjuk a Mária rádiót. Azt a rádiót, amely a béke hangja, a nyugalomnak a hangja, a lelki megerősödésnek a hangja. Végre van egy olyan rádiónk, amit ha bekapcsolunk, csendet hallunk, komolyságot hallunk, nincsenek reklámok, nincsenek zavaró tényezők, amivel nyugodtan tudunk imádkozni. És ebben a pandémiás időszakban ez különösen nagy ajándék. Amikor be vagyunk zárva az otthonainkba, amikor annyira jól esik egy jó, vigasztaló, bátorító szót hallani. Ezért fontos, hogy a rádiónak biztosítsuk az anyagi feltételeit is. Most sok mindent nem tudunk megengedni magunknak, talán különböző utazásokról is le kellett mondani, nem tudunk színházba, moziba járni. Jó lenne, hogyha ehelyett ezekből a megtakarított pénzekből tudnánk támogatni a rádiót. Egy nagyon-nagyon nagy szolgálatot tudnánk tenni ezzel az örömhír terjedésének. A Jóisten áldjon meg minden adományozót, akikért külön imádkozom én is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatói család! Az új évben szeretnénk a Mária Rádió ismertségét és adományozói bázisát jelentősen növelni. Ennek érdekében elindítottunk egy közvetlen névre szóló postai levélkampányt, kimondottan adománykérési céllal, mely elsősorban azokat célozza meg, akik eddig még nem ismerték a Mária Rádiót. A levélben bemutatjuk a rádiót és működését, és arra kérjük a címzettet, hogyha megteheti, segítse adományával a Mária Rádiót. Az ismertségnövelő és adománykérő postai levélkampány 200 ezer darab címzethez került kiküldésre a múlt év végén és az év elején. Bízunk benne, hogy a kampány eredményes lesz, és sok új támogatóval, hallgatóval és adományozóval gazdagodhat a Mária Rádió családja. Kérjük szépen a hallgatókat, hogy imáival segítsék a kampány sikerességét és hatékonyságát, hogy a levélkampány elérje célját. Hálásan köszönjük!